Üdvözlöm Önöket, Boros Péter vagyok, arénánk mai vendégei Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója, és Csiki Tamás, a központ kutatója. Uraim, köszönjük szépen, hogy elfogadták meghívásunkat.
Jó estét kívánok!
Először Tálas úrhoz szólna a kérdés. Nemrég, másfél hete, nincs egy hete, Velszben csúcstalálkozót tartott a NATO. Ez a csúcstalálkozó mit hozott? Mi volt a legfontosabb üzenete?
Ez a csúcstalálkozó először igazán reagált egy megváltozott biztonságpolitikai környezetre. Ez szerencséje is volt egyébként a csúcstalálkozónak, tehát olyan időpontban került rá sor, amikor láthatóan két olyan konfliktus is zajlik Európához közel, vagy mondjuk az két olyan területen, ami fontos a NATO-nak, illetve Európának, nevezetesen az ukrán válság, illetve az iraki iszlám állam felemelkedése. És láthatóan ez a két fenyegetés, ez egyrészt az én megítélésem szerint összehozta ismét tehát egyfajta konszenzus teremtett, és amit én ennél fontosabbnak tartok, hogy először hangzottak el olyan komolyabb ígéretek arra vonatkozóan, hogy mindenki megpróbálja emelni a védelmi kiadásait, hát amit komolyan lehet venni. Tehát azt gondolom, hogy ez a legfontosabb két üzenete. Visszatért a NATO egy olyan típusú feladatához, ami hosszú ideig, hogy úgy mondjam, háttérbe szorult, vagy nem volt rá pénz, nevezetesen a kollektív védelemhez. Ez azt jelenti, hogy az egyes tagországok biztonságára koncentrál, nem a missziókra, nem az erőkivetítésre, nem a biztonság kivetítésére, olyan értelemben, hogy partnerkapcsolat és felvétel, NATO tagfelvétel, hanem kimondottan olyan katonai kérdésekre, amik ezeknek az országoknak a biztonságával függnek össze.
Most lett ilyen éles a helyzet, vagy eddig nem vették elég komolyan a tagországok? Gondolok arra, hogy többek között például Magyarországon sem költötték a GDP annyi százalékát a erre típusú költségvetésre, amit elvárt volna a NATO, de ezzel nem volt Magyarország így, hiszen szinte az összes tagország ebből szeretett volna lefaragni, szóval ez most lehet, hogy rosszul hangzik, de mondjuk jól jött a NATO-nak?
Azt gondolom, hogy jól jött, ami pedig, hogy miért csökkent, erről Tomi biztos majd fog még beszélni, vagy szóba fog kerülni. 2008 óta megváltozott az európai biztonság felfogás. Azt lehet mondani, hogy a gazdasági és szociális biztonság fontosabb lett, mint fogalmazunk úgy, a katonai biztonság, és ez azért érdekes, mert egyébként már az ukrán válsághoz hasonló válsággal néztünk szembe, tehát a grúz-orosz háborúban nagyon sok, vagy inkább azt mondjuk, mondjuk azt, hogy a NATO tagországok egy része felvetette az ötös cikkelynek a megerősítését, a területvédelem megerősítését, a kollektív biztonság megerősítését, de akkor bedőlt a Lehman Brothers, és minden borított gyakorlatilag.
Ha már megszólítatott, Csiki Tamás.
Így van, az elmúlt hónapok eseményei döntően meghatároztak azt, hogy a Velszi Newporti csúcstalálkozónak a napirendje hogyan nézett ki. Akkor, amikor eldöntötték, hogy 14 szeptemberében lesz csúcstalálkozó, több mint másfél évvel ezelőtt, akkor még úgy nézett ki, hogy a csúcstalálkozó főbb témái között elsően Afganisztán, az afganisztáni művelet lezárása fog szerepelni, ezt követte volna valószínűleg a partnerkapcsolatoknak egyfajta átalakítása, újjáalakítása, és a harmadik az a fajta képességfejlesztési csomag lett volna, amit már chicagói csúcstalálkozón is elkezdtek. Na most ezt írta át gyakorlatilag az orosz-ukrán válság, és azt mondhatjuk, hogy ez az elmúlt 21 néhány évet foglalta keretbe, hiszen 1991-ben volt utoljára Nagy-Britanniában csúcstalálkozó, és az abból a szempontból volt történelmi, mert újra tárgyalták az orosz-NATO kapcsolatokat, illetve akkor indult el az a folyamat, amikor a NATO a kollektív védelemtől előbb a partnerség felé, a bővítés felé, majd aztán később ugye az ezredfordulót követően a területen kívüli műveletek felé tudott fordulni. Most ehhez tértünk vissza az eredeti feladathoz, hogy Péter is említette, a kollektív védelemhez a mostani csúcstalálkozón. A legnagyobb eredménynek azt tekintik, vagy tekintjük mi, hogy ismét kimondta a szövetség, ez a feladat, ez nem tűnt el a napirendről, de most ismét nagyon hangsúlyosan kimondta a szövetség, és minden tagállam mögé állt, hogy a kollektív védelem továbbra is él, és azt a reagálási képességét kell megerősíteni a NATO-nak, ami az elmúlt években lehet, hogy egy kicsit megkopott.
Ha az orosz-ukrán válságot nézzük, vagy szembenállást, vagy háborús helyzetet, mert ugye ezért ezt már ki lehet mondani, hogy ez van, akkor itt például mit jelent ez a bizonyos kollektív segítség. Tehát, hogyha akár hogyha balti országokat nézzük, hiszen ott már volt ilyen szempontból lépés is, hiszen, ha jól tudom, akkor a német gépek repülnek a balti országokban a légtérvédelemként.
Hogyne, az elmúlt hónapokban nagyon fontos, ezt szaknyelven úgy hívják, hogy viszontbiztosítási intézkedéseket hoztak. Gyakorlatilag a NATO-nak szemléltetnie kellett azt a nyugati tagállamoknak, az Egyesült Államoknak, hogy mindenkit megvédenek, a kicsiket is megvédik, és természetszerűleg az Oroszország közelében lévő kisebb államok, vagy akár a komolyabbak is, mint Lengyelország, akik az orosz problémával más történelmi hagyományt tápolnak, és ez emiatt közelebb vannak, ők ezt sokkal inkább fenyegetésként élték meg. És ezért ők igényelték azt, hogy a NATO mint szövetség is foglalkozzon a témával, és mint szövetség álljon ki a Oroszország ellen, vagy Oroszország vonatkozásában.
És bár... itt keveredik egy kicsit az Európai Uniós helyzet és a NATO tagországok helyzete elég erősen.
Abban az értelemben keveredik természetesen, hogy egyetlen NATO tagország nem mondta ki azt, és nem is akarta kimondani, hogy, és nem is kellett kimondania, hogy az ukrán helyzetbe fegyveresen involválódik, vagy egyáltalán, tehát az az illúzió, hogy mi most fegyveresen bármifajta akcióval meg fogjuk védeni Ukrajnát, ez végig, tehát hogy mondjam, senkiben fel nem merült. A NATO tagországok is alapvetően úgy gondolják, hogy az orosz-ukrán konfliktusban Oroszországot elsősorban szankciókkal kell visszaszorítani, de azért nagyon fontos, hogy ugyanakkor azoknak az országoknak, azoknak az országoknak, amelyek közvetlenül fenyegetve érzik magukat, és itt elsősorban a balti országokról van szó, ahol orosz kisebbség van, ne felejtsük el ezt a hibrid háborút, orosz nyelvű kisebbségi területen követték el, vagy folytatják Ukrajnában is, és azon országoknak, gondolok én itt Romániára, akiknek a Krím elvitele alapvetően egy stratégiai veszteséget okozott, ezeknek az országoknak különböző módokon szavatolni, vagy bizonyítani akarja a NATO. Egyben, és ezt akarom még mondani, ezek olyan lépések is, amik figyelmeztetőek. Nem gondolom, hogy elrettentéshez lépett vissza, de azt lehet mondani, hogy ezek üzenetek Oroszország számára. Az, hogy Szecsinben ugye egy ilyen azonnali reagálású erőt állít fel a szövetség, az, hogy úgynevezett logisztikai bázisokat fog felépíteni Észtországban, Lettországban, Litvániában, állítólag ugye Szlovákiában is, de Konstancában, tehát Romániában is. Ezek mind az, hogy többet fog gyakorlatozni. Gyakorlatilag azt szokták mondani, hogy nem lesz állandó, de rendszeres lesz a jelenléte. Az állandó az azt jelenteni, ha ide telepítenének, nem fognak ide telepíteni, de mindig lesz itt, mert mindig lesz valamilyen olyan gyakorlat, ami közös lesz a NATO-val, és ez azt jelenti, hogy ez azért üzenet Oroszország számára is.
Ahogy én ezt mondtam, az Európai Unió is, ahogy keveredik ebbe a történetbe, hiszen most azért az Európai Tanácsnak egy lengyel elnöke van Donald Tusk személyében, és ráadásul ön, Tálas Péter, aki nagyon jól ismeri a térséget, és maga is nagyon jól beszél lengyelül, ez például megint csak az üzenet kategória, azért gondolom azért ez nem az.
Ez üzenet is. Tusk több szempontból azt gondolom, hogy jó választás, de azért rögtön kezdjük ott, hogy eredetileg nem Tusk lett volna az Európai Tanácsnak az elnöke, hanem Radek Sikorskit szerették volna a Catherine Ashton utódjának. De mivel Radek Sikorski, hát fogalmazzuk, hogy elgaloppírozta magát, túlságosan radikálisnak bizonyult, elsősorban a német vezetésnek, de néhány nagy hatalomnak is, az ukrajnai szerepvállalás miatt. Tehát ugye Radek Sikorski nagyon keményen lépett fel Oroszország visszatartása érdekében. Ezért nem sikerült neki, ugye, nem csak, hogy előrelépnie a közös biztonság és kül- és biztonságpolitikai főképviselő posztjába, hanem még le fogják fokozni, tehát elviszik még a külügyminiszteri posztról is, maguk a lengyelek is, Szejm elnök lesz, de ez egy ilyen zárójeles megjegyzés. Tusk viszont így került a képbe, hogy Lengyelországnak mindenféleképpen akartak adni valamilyen fontos dolgot. hogy személy szerint miért jó választás? Az első legfontosabb az, hogy Tusk egy olyan miniszterelnök, aki azért Lengyelországot elég jól menedzselt a gazdasági világválság időszakában. Már másodszor kormányfő, kiváló, tehát hogy olyan kiváló kommunikátor, abban az értelemben nem tud angolul, bocsánat, tehát nem erre, hanem egész egyszerűen nagyon jól tudta a belpolitikai vitákat kezelni, és természetesen jelzés Oroszország felé is, hogy egy olyan országból hozunk, aki történetesen nagyon keményen oda tette, vagy igyekszik oda tenni magát az ukrán kérdésben, de ugyanakkor fontos látni, hogy Tusk nem tartozik a lengyeleknek azon csoportjához, aki nagyon orosz ellenes lenne, hanem a nevéhez fűződik az a megbécsülési kísérlet is, ami a szmolenszki katasztrófa után Putyin, illetve hát a inkább azt mondanám orosz vezetés és a lengyel vezetés között elkezdődött, és azt gondolom, hogy nem a lengyel vezetés miatt nem sikerült. Tehát ilyen szempontból több üzenet értéke van. Van még egy harmadik vagy negyedik oka is. Az a tapasztalat, hogy nem jó, ha nagy államból választanak ilyen elnököt, az túlságosan sok vitára ad alkalmat. Lengyelország egy középhatalom, és azt gondolom, hogy ebből a szempontból a nagyhatalmak, tehát Franciaország, Anglia és Németország számára is nagyon jó, mellesleg Angela Merkel nagyon jó viszonyt ápol.
Csiki Tamás?
Én most ott ragadnám meg a történetet, hogy ugye Angela Merkel neve hangzott el, és hogy Lengyelország tehát Németország hogyan áll ez az egész kérdéshez. Nagyon lassan mozdul, nagyon megfontoltan mozdul, és nagyon megfontoltan reagál, de Európa vezető politikai és gazdasági hatalmaként tekint rá mindenki. Nyilván ezért kapják a nagyon sok kritikát is, mert sokan várnák azt, többek között a lengyelek, hogy Németország legyen kicsit lendületesebb, legyen keményebb. De egy-két dolgot azért érdemes szem előtt tartani. Az elmúlt héten, ha minden igaz, látott napirányot az a hír, hogy 1991 óta először került a német állami költségvetés pozitív tartományba. Tehát most sikerült elérni azt 20 év után először, a gazdasági válság hatásai ellenére, hogy az állami költségvetés Németországban végre nyereséges. Nem nagyon van olyan ország Európában, aki ezt megteti. Ha ezt a legnagyobb gazdasági hatalom teszi meg, akkor arra érdemes odafigyelni, és igaz, hogy az orosz válságnak nagyon komoly üzenetei vannak, és ez egy nagyon súlyos válság, fajsúlyos válság, de az Európának közép és hosszú távon fontos szempont, hogy a németeknek jól menjen a gazdasága. Úgyhogy az, hogy visszafogott, mértéktartó a német külpolitika, azt ezzel is lehet indokolni. A másik ilyen tényező a Angela Merkel kancellár asszonynak a reakcióiban, az, hogy roppant módon figyelnek arra, hogy a német társadalom mit szeretne. Nagyon sok olyan közönség kutatásra derült fény utólag, amit az előző elnöki ciklus alatt, vagy kancellári ciklus alatt hajtottak végre, vagy végeztek el, és minden esetben azt lehetett látni, hogy amikor a német társadalom azt mondta, hogy ne, menjünk bele mondjuk egy rizikósabb külpolitikai döntésbe, akkor Merkel kancellár asszony is kvázi visszatáncolt, vagy mérsékelt maradt, és ezzel tudták megőrizni azt, hogy a német nagyhatalmi súly nem lendült át egyik vagy másik oldalra. Tehát egyfajta kiegyensúlyozó szerepet játszik Németország.
De a másik irányból nézzük, mondjuk az ukrajnai részről, az ukrán oldalról, akkor ők ezt nem élhetik meg úgy, hogy cserben hagyták őket, vagy cserben hagyja őket akár az Európai Unió?
Nem hiszem, hogy tehát az Európai Unió nem ígért olyan sok mindent Ukrajnának. Nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy az ukránok természetesen rosszul élik meg azt, hogy gyakorlatilag számos területen vesztettek Oroszországgal szemben. Tehát például katonailag egyértelműen azért volt szükség például most a tűzszünetre, mert az ukrán hadsereg az orosz hadsereggel nem bírt volna. Annak ellenére sem bírt volna egyébként, hogy itt segítséget kapott, tehát információt, tulajdonképpen már kapott mindenféle védelmi felszerelés, stb. De Oroszország, az orosz hadsereg, az orosz katonák jobban felszereltek, többet gyakorlatoznak, egész egyszerűen a két hadsereg nem mérhető össze. Tehát ebből a szempontból a másik viszont az, hogy azért mégis az Európai Unió egyéb hagyományhoz megfelelően, tehát az Európai Unió nem nagyon szokott fegyveres, vagy pontosabban katonai megoldásokban gondolkodni, és katonai megoldást, katonai missziókat sem vállalni. Tehát az Európai Unió is elkötelezte magát a szankciók mellett. És ezek a szankciók azt jelentik egyébként, hogy Ukrajnának is látnia kell, hogy ezek nem egyik napról a másikra érvényesülnek. Érvényesülnek nagyon sok területen. Én azt gondolom, hogy egyébként hosszú távon, ha nem is döntik meg a Putyin rendszer, de meggondolásra készíthetik az orosz vezetést. És azt gondolom, hogy a Poroshenkóéknak a legfontosabb kérdése az az, hogy tudnak belpolitikailag olyan helyzetet előteremteni, hogy ténylegesen tudjon nekik segíteni az Európai Unió. Amíg az ukrán rendszer egy oligarchikus rendszer, amíg ott gyakorlatilag nem sikerül stabil államot létrehozni, nem sikerül a korrupciót visszaszorítani, nem sikerül tényleges, tehát valódi piacgazdaságot létrehozni, addig egész egyszerűen az a pénzösszeg, amire szüksége van Poroshenkóéknak, azt nem fogja megkapni az Európai Uniótól. Tehát én azt gondolom, hogy a Poroshenkóék bármennyire is mondják, hogy de szeretnénk és fontos lenne, azért ők is reálpolitikusok, pontosan tudják azt, hogy iszonyú sok mindent kell nekik ahhoz tenni, hogy bárki egyébként Európából azt mondja, hogy rendben, akkor próbáljuk meg a modernizációtokat segíteni.
Ha NATO részét nézzük, az is elképzelhetetlen, hogy NATO katonákkal vagy NATO gépekkel segítsenek egy ukrán védekezést? Csiki Tamás?
A fegyveres konfliktusban úgy gondolom, hogy nem fog a NATO fegyverrel beavatkozni. Pontosan azért, mert a Ukrajna nem NATO tagállam, csak partnerállam. Igaz, hogy egy kiemelt szövetségesi, egy kiemelt partneri a státuszban van, de ez nem jelenti azt, hogy a NATO tagállamoknak meg kell védeni Ukrajnát, és nem akarok senkit megbántani, ezt többször szoktam mondani, hogy Ukrajna miatt sem Európa, sem a NATO egésze nem kíván katonai konfliktusba sodródni a Oroszországgal. Nem azért, mert az ukrán állampolgároknak az élete nem fontos, vagy nem értékes, hanem azért, mert ennek sokkal komolyabb katonai következményei lennének. Éppen ezért a NATO-ban is, és az a csúcs találkozó egyik nagyon fontos kiemelt üzenete volt, mindenki politikai megoldást vár, és mindenki kizárja azt, hogy katonai megoldása legyen az orosz-ukrán konfliktusnak, ezért alkalmazzák ezeket a politikai gazdasági szankciókat, mert a politikai rendezés irányába, a megegyezés irányába kívánják eltörni az egészet. Az felmerült, hogy esetleg nem halálos eszközökkel, pajzsokkal, sisakokkal, egészségügyi ellátással segítik a Ukrajnát, illetve van egy olyan csomag, intézkedés csomag, amit Ukrajna támogatására fogadott el a NATO csúcstalálkozón. 4 pénzügyi alapot, célalapot hoztak létre, amivel közvetett módon az ukrán haderőnek a logisztikai képességeit, kapacitásait tudják például erősíteni, az ország kibervédelmét tudják erősíteni, de ugye ezek mind nem harci jellegű dolgok. Ebben egyébként Magyarország is szerepet vállal, ha minden igaz, legalábbis erről szóltak a döntések, erről szóltak bejelentések, de nem célja senkinek az, hogy ebbe a fegyveres konfliktusba belesodródjon.
Önmagában szerintem az is nagyon nagy eredmény, hogy a NATO azt felvállalta, hogy a Partnerség a békén programon, illetve hát azon a különleges státuszon belül hadd gyakorlatokat hajlandó folytatni együtt az ukrán haderővel. Tehát azt gondolom, hogy azt kell világosan látni, hogy Ukrajnának a hadseregét kell elsősorban fejleszteni, annak érdekében, hogy hát fogalmazzunk úgy, hogy legalább meg tudja védeni magát, vagy hatékonyabban tudjon védekezni, és emellett természetesen a másik oldalról a szankciókkal kell visszatartani Oroszországot attól, hogy ne hát tisztelje, pontosabban, hogy ne sértse meg Ukrajna szuverenitását.
Az elképzelhető forgatókönyv, amit azért már többen elmondtak, hogy valahol ott középtájon ketté osztják Ukrajnát, és az egyik egy orosz fennhatóságú, a másik pedig egy Európához közelebb lévő állam lenne, kevésbé oligarchikus rendszer?
Nagyon nehezen tudom elképzelni, egész egyszerűen azért, mert Putyin sem ezt akarja. Tehát ugye elméletileg a legegyszerűbb dolog az lenne, hogy azt mondani Putyinnak, hogy most van itt egy kis sávotok, egyébként az utolsó két napban is szereztek területet a szeparatisták orosz segítséggel, tehát például a szankciók ezért lettek most, a szankcióknak a harmadik köre ezért lett elrendelve. Tehát az lenne a legegyszerűbb, akkor vigyétek azt és a többit hagyjátok. De Putyinnak... Putyin gyakorlatilag egész Ukrajnára akar hatást gyakorolni. Putyin gyakorlatilag, ha nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni, egy politikai határt akar Ukrajnából és Belorussziából. Valami hasonló politikai határt, mint ami a második világháború után gyakorlatilag a kelet-közép-európai szatellitállamok voltak.
Hát nem mindegy, hogy hasonló, mert ugye nem mindegy, hogy mi benne vagyunk, nem, vagy nem vagyunk nem, benne.
Nem, csak azt akarom mondani, hogy az a határ, tehát az a ugye azt világosan kell látni, hogy Oroszország Európa felé nem rendelkezik geopolitikai, tényleges geopolitikai határokkal, természetes határokkal.
És ez nem is lenne feltétlenül jó Magyarországnak sem, hogyha Záhony lenne a következő.
Természetes, vagy nem. Tehát azt gondolom, hogy és hasonlóan ahhoz, ahogy kialakította a kelet-közép-európai államokból a Szovjetunió maga geopolitikai határát, most Putyin gyakorlatilag Ukrajna, illetve Belorussziából akar kialakítani. Ilyet. Hangsúlyozom, senki nem kérdőjelezi meg egyébként azt, szerintem ilyen el nem hangzott, hogy Oroszországnak lehetnek legitim érdekei. Ezeket az érdekeit képviselheti is egyébként. Csak egy módon nem. Nem annexióval, nem proxy háborúval, tehát ne helyettesekkel vívott háborúval, és területek hát elcsatolásával, vagy háborús és fegyveres úton. Tehát azt gondolom, hogy ami igazán kiakasztotta, hogy pestiesen fogalmazzak a nyugatot, az, hogy végső soron Putyin a fegyveres megoldás mellett döntött, de azt is világosan kell látni, hogy a nyugati értelmezés, még ha nem is mondja ki így mondjuk a politikusok, vagy nem mondják ki így a politikusok, vagy csak nagyon-nagyon ilyen diplomatikusan fogalmazzák meg, alapvetően nyugat szerintem úgy érzi, hogy Putyin, tehát mondjuk Oroszország gyenge. És azért gondolja így, mert korábban Putyin gyakorlatilag gazdasági eszközökkel, energetikai politikával, diplomáciával és egyéb eszközökkel érvényesítette. Most ezek láthatóan Ukrajna esetében nem működtek, és tulajdonképpen végső eszközként használja a fegyveres megoldást.
Csigi Tamás szerint ezek a szankciók elegek? Meg lehet vele állítani ezt a mostani putyini térnyerést?
Érdekes módon a logikának kicsit ellentmond az, hogy kinek a belpolitikai szempontból, kinek Poroshenko, illetve Putyin esetében milyen gyors rendezés szolgálja az érdekét. Szakértők azt mondják, hogy Putyinnak inkább érdeke lenne a gyors rendezés, mert a gazdasági szankciók ténylegesen sújtják az orosz gazdaságot, és visszavetik. Egészen egyszerű dolgokra kell gondolni, nem jutnak elég hitelhez, illetve kölcsönhöz, nem jut az orosz gazdaság elég hitelhez és kölcsönhöz, és ez hosszú távon lassan, de fokozatosan és hosszan tartó recesszióba tudja fordítani az orosz gazdaságot. Ezzel szemben a Poroshenko elnök, akinél mindenki arra gondolna első kézből, hogy gyorsan kell, hogy rendezze a konfliktust, hiszen az ő országa az, amiben zajlik egy ilyen konfliktus. Azt mondják megint csak a posztszovjet térséggel foglalkozó szakértők, hogy neki még megéri, hiszen választások lesznek ősszel. Még egy kicsit érdemes tolni mondjuk így a rendezést, mert az ő belpolitikai haszna az a választások előtt lesz, hogyha sikerül megegyezni valamilyen formában, vagy lezárni a konfliktusnak legalább a fegyveres szakaszát, az gyakorlatilag megnyerheti az ő pártja számára az ukrán választásokat. Egy nagyon komoly előnye.
És még egy dolgot lehet mondani, hogy Poroshenkónak kell nagyon fontosan számolni azzal, hogy tél lesz. És télen hideg lesz, és sötét. Sokkal könnyebb egy konfliktusra ráfogni azt, hogy azért van most sötét és hideg, mert háborúzunk, mert a nemzetet védjük, és nem azért, mert esetleg az a program, amit gazdaságilag meghirdettünk, az nem olyan sikeres.
És az emberek, ha eddig is szegények voltak, akkor még könnyebb azt mondani, hogy hát most
Pontosan. Tehát így van, azt gondolom, hogy Poroshenkónak most tényleg az időhúzás, és akkor nagyjából azt lehet számítani, hogy december, január, esetleg februárra már érdemes lesz valami olyat csinálni, ami a végső megoldást jelenti, vagy pontosabban onnantól kezdve elindíthat. Azért azt akarjuk ezzel mondani, hogy mindenkinek van ilyen hátsó belpolitikai szándéka is. Hát azt láttuk egyébként, hogy Putyinnak a népszerűsége a Krím elcsatolásával így ment fölfelé, az annyit jelent, hogy 60 akárhányról fölment 80 fölé.
Innen folytatjuk, mert hogy Arénánk első fele ezzel véget ért, és természetesen az iszlám államról is beszélünk majd, de csak a hírek után. Vendégeink ma Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója, és Csigi Tamás, a központ kutatója.